1618 és 1648 között egy olyan háború túlta fel Európát, amely egyes becslések szerint akár 10 millió ember életét követelhette. A 30 éves háborút sok címkével illették már. A vallásháború, az első igazi világháború, a nagy német háború, de valahogy egyik sem fedi igazán a valóságot. Mi okozta ezt a rendkívül véres és hosszan elnyúló szembenállást, amelybe szinte egész Európa belekeveredett? Hogyan szélesedett ki a konfliktus? A vallási vagy a politikai ellentét volt a fontosabb? Hogyan keveredett bele többször is Erdély a háborúba? És persze, milyen következményei lettek egy ilyen volumenű háborúzásnak a 17. században, sőt, talán még jóval tovább is? Ez az Itt és Akkor podcast. Rédai Gáborral és az idők nagy kalandoraival. Amit mondunk, az történelem. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Itt és Akkor podcastben, ahol folytatjuk az előző adásunknak a témáját, ugyanis a 30 éves háború számtalan eseményét is beszéljük ki, de azt is, hogy hogyan alakította át ez Európa politikai terét, illetve ugye a vallásháború részét is, és hát azt hiszem, hogy az előző adásban pont a kirobbanó vallásháború már elkezdett kiterebélyesedni, és már érezzük, hogy egyre több politika is van benne. Valószínűleg ez most még inkább beindul, ez a folyamat. Most is itt van velem a BTK Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa Kármán Gábor. Szervusz, köszönöm, hogy ismét itt vagy.
Köszönöm, hogy megint itt lehetek.
Nos, 1629-nél jártunk, és ennek a háborúnak 4 szakasza van, és 2, a második záródott le, és kijött egy olyan rendelet, ami 100 évet visszavetette a vallási engedményeket, ugye, általános felháborodást okozva a protestáns körökben, és ugye igaz, hogy II. Ferdinánd német-római császár hozta ezt a bizonyos rendeletet, de ettől függetlenül az ő saját területein is, tehát a német-római császárság területén is óriási volt a felháborodás. Gyakorlatilag innen eszkalálódott egy most már igencsak nagy konfliktus.
Tehát ez az a pont, ahonnan újabb hatalmak lépnek be, és hát a legfontosabb az Gusztáv Adolf, II. Gusztáv Adolf Svédország királya. II. Gusztáv Adolfot már korábban is úgy tartotta számon az egész németországi protestáns közeg, mint egy nagy vitéz uralkodót, aki a vallás védelmében sok mindenre képes. Azért maradt ki a 1625-ös angol-holland-dán szövetségből, mert hát a két skandináv király között állandó rivalizálás van, és gyakorlatilag a keresztény dán király nem volt hajlandó átengedni a fő vezéri funkciót II. Gusztáv Adolfnak. Ráadásul neki közben kialakult egy lengyel háborús konfliktusa is, évtized második felében azzal volt elfoglalva.
Csak hogy ezt értsük, mert nem biztos, hogy a térképre pillantva ma ezt olyan könnyű megérteni, tehát ugye a lengyel északi részek, illetve a balti részekért a svédek úgymond bementek, tehát hogy az nekik olyan terület volt, amit szerettek volna az irányításuk alá vonni, jól mondom?
Igen, tehát van a Livóniának hívott rész, ami most hát nagyjából a jelenlegi balti államokat foglalja magában, ami hát a 16. század elején még a német lovagrend területei közé tartozik, de azt ugye szintén a szekularizáció áldozatául esik, és marakodás indul meg a területekért, és az Észtország, mai Észtország területét azt a Svédország birtokolja. És ez aztán változik mindig az egyes háborúk következtében, hogy pontosan mekkora az a terület, és milyen uralom alatt áll. Ráadásul Svédország és Lengyelország között dinasztikus feszültség is van, mert mind a két országban a Vasza dinasztia van hatalmon. Egész pontosan Lengyelországban még mindig az a harmadik Zsigmond a király, aki életének korábbi szakaszában svéd király is volt egészen, addig, amíg a nagybátyja meg nem puccsolta.
Hoppá.
Amely nagybácsi ráadásul a II. Gusztáv Adolf édesapja. Tehát amikor a svédek és a lengyelek egymással, mert az uralkodóház egymással szóba áll, akkor a lengyel király csak Södermanland hercegeként hajlandó hivatkozni a svéd királyra, mert hogy ez az a cím, amit elismer, és ő magát tartja Svédország hiányán, csak most éppen számvezetésben, mert hogy a lázadók tartják ott a kezükben az uralmat. Tehát egy ilyen hosszú távú probléma is benne van, meg hát a területi konfliktusok, szóval hogy sokrétű gondok vannak. De lényeg az, hogy ezt sikerül lezárni a Gusztáv Adolfnak, és éppen a restitúción szedik után van lehetősége arra, hogy akkor megmutassa, hogy ténylegesen ő a német protestantizmus nagy megmentője. Erre sokféle értelmezés van, hogy miért is indul ő a seregével.
Miért is a katolikus franciák?
Arra majd később
térünk. Oké. Tehát, hogy itt azért voltak szép dolgok.
De hogy az teljesen világos, hogy neki egy ilyen nagyon erős missziós tudata van. Tehát, hogy ő tényleg nagyon erősen hajtja az elképzelés, hogy ő hivatott ennek a kérdésnek a megoldására. És mellesleg persze van a tradíciója a svéd királyok külpolitikájának, hogy az egész balti tenger határvidékét jó lenne uralmuk alá vonni, amit egyébként most ebben a szakaszban pont fenyeget egy a Habsburgnak az ambíciója is, akik Stralsundnak, ami egészen Németországnak a balti tengerpartján van, az ostromával jelzik, hogy ők is szeretnének egy flottabázist esetleg ott létesíteni, és új hatalomként megjelenni a balti tenger szférájában.
Tehát akkor itt vallási ellentét is van, vagy úgymond egy vallási küldetéstudat Gusztávnál, illetve van azért már politikai ellentét is, nem csak a lengyelekkel, hanem akkor már a németekkel is.
Igen. És ha orosz történészeket megkérdezünk, akkor ők mindenféle gazdasági adatokat is fognak hozni arra, hogy tulajdonképpen az orosz termékeknek, a balti kereskedelmének a monopóliának kézben tartását szolgálná valamiképpen ez a németországi beavatkozás. Nekem egy kicsit túlzásnak tűnik, tehát nyilván a gazdasági szempontok is borzasztó fontosak, de nem kéne akkor eladimenzionálni őket, mint egy 20. századi háborúnál, amit valóban nagyon sok esetben tényleg a gazdasági érdekek mozgatnak elsőrendű tényezőként.
Na de a német-római birodalmon belül is volt egy olyan fejedelemség, Westfália, ami nagyon komoly szembenálláson gondolkozott, tehát ők így egymásra találtak a svédekben.
Ezt egy kicsit korrigálnom kell, mert Westfália nem egy fejedelemség, hanem sok kis fejedelemség van Westfáliában.
Értem.
Amelyek közül
van, területi egység akkor.
Amelyek közül van akik tényleg. Ugye említettem, hogy a kálvinistáknak iszonyatosan nagy csapás a restitúción szedikt, tehát ők lesznek a legelsők, akik azt mondják, hogy itt fegyverhez kell kapni. Például Hessen-Kasselnek az uralkodója, az nagyon nevezetes vezér lesz ebben a közegben. De hogy igazából akik a svédeket kapásból szívesen látják, vagy legalábbis így bármiféle lelkesedést mutatnak, az a terület lesz, ahol partra szállnak. Tehát Németországnak a jelenlegi Németország északkeleti része, Rügen szigete az ott a partoknál, és aztán utána tovább, és igazából az elején nem tudna túlságosan gyorsan haladni. Ugye nagyon nevezetes a Magdeburg feldúlása, amit ha egyszerűen nem érnek oda a svéd csapatok, és a császári hadvezér addig rommá lölti a várost, és nagy vérengzést tartanak a helybeli protestáns polgárság körében.
Itt egy dolgot jegyezzünk meg, császári csapatok. Tehát amint elindultak a svédek, gondolom a császári csapatok is elindult. Tehát, hogy ők nem maguktól indultak el, hanem arra a hírre, hogy megint összefognak a protestánsok, és a svédekkel együtt jönnek feléjük. Vagy már alapból is császári csapatok, ha nem is háborús konfliktus miatt, de ott tartózkodtak. Tehát mi történt?
Hát ugye arról van szó, hogy amikor az elitum érvényesítéséhez kiküldik a császári biztosokat, akkor rengeteg helyi közösség ellenáll.
Igen.
És erre már önmagában kell csapatokat mozgatni, hogy mégiscsak a császár által elrendelt dolgok történjenek. Tehát nem tenném rá a fejemet, de Magdeburgot szerintem emiatt kezdik el ostromolni, és a svéd beavatkozás az közben történik meg.
A svéd beavatkozás, ekkor még csak svéd beavatkozás, vagy ekkor már a franciákkal szövetségben?
A franciák az 1620-as években van egy útkereső diplomácia, mindenféleket megpróbálnak, mindent és annak az ellenkezőjét is, tehát hogy van spanyol házassági terv is a francia udvarban, és aztán körülbelül a 30 környék, nagyjából amikor a Gusztáv Adolf felindul, akkoriban lesz világos, hogy inkább errefele fognak mozogni, hogy a hollandokat fogják támogatni nagyon sok pénzzel, meg a kis ellenálló német félelmességeket fogják támogatni sok pénzzel, és aztán természetesen megindulnak a tárgyalások, mihelyest Gusztáv Adolfnak az első sikereiről befutnak a hírek, hogy hát akkor tulajdonképpen a svédeknek is tudnának pénzt adni.
Ha már jónak tűntök, akkor esetleg adunk is pénzt.
Igen. És ugye ennek van egy olyan ellentmondásos része, hogy hát ugye ez egy katolikus állam, egy katolikus vezetéssel rendelkező állam, ami hát itt akkor protestánsokat pénzzel, de hát Richelieu-nek, aki az egész államapparátusnak a valódi mozgatója ebben az időszakban, van egy olyan elmélete, ami szerint a katolicizmus javát az szolgálja legjobban, hogyha Franciaország vezető szerepe megerősödik Európában.
Aha, és úgymond akkor a cél szentesíti az eszközt.
Így van, tehát hogy van az úgynevezett államrezon, az a gondolkodásmód, ami szerint az államnak vannak saját érdekei, és azokat kellene követni, és ez ennek érdekében egy számos morális megfontoláson túl kell lépni, legalábbis ideiglenesen. Ez majd az ő gondolkodását nagyon erősen befolyásolja, és ugyan hatalmas pamfletháborúk indulnak ebben az ügyben. Rengeteg nyomtatvány is készül, ami ezt kárhoztatja, vagy emellett érvel, de hát tulajdonképpen a szekér halad tovább abba az irányba, hogy a Habsburg ellenes, és különösen ugye őket a spanyolok érdeklik legjobban, tehát a spanyolok ellen mozgósítható erők, azok minél több támogatást kapjanak. Ebben a szakaszban még csak pénzügyét, és aztán majd 35-től már katonai segítséget is.
Így nagyon picit térjünk ki a spanyolokra. Van egy ilyen fogalom, olvastam, hogy spanyol-német alföld, és egy picit így összeakadt az agyam, meg a térképet így nem tudtam hirtelen magam elé képzelni ezzel a névvel. Tehát a francia-spanyol ellentét az alapvetően csak politikai volt, és a francia-spanyol határon zajlott, hogyha volt ebbe bármilyen konfliktus, vagy ez a bizonyos spanyol-német alföld, amire te már ugye tettél egy utalást, hogy volt a spanyoloknak érdekeltségük egy Itáliát és német alföldet összekötő útvonalban, vagy ez is itt szúrta a franciák szemét?
Hát amikor a spanyol-francia konfliktus katonailag megindul, valami kisebb katonai tevékenység van a határvidéken is, de az elenyésző ahhoz képest, ami a német területeken lesz. Tehát ugye a spanyol-német alföld az úgy alakul ki, hogy még a 16. század első felében egész német alföld Habsburg uralom alatt áll, és aztán, amikor megindul a németalföldieknek a lázadása és az ebből kiinduló államépítés, akkor az egy idő után a szintre jut el, hogy az északi erősen protestáns területek azok gyakorlatilag megszabadulnak, ha nem is jogilag még nem, de ténylegesen már megszabadulnak a Habsburgtól, délen pedig a Habsburgos spanyol ága még fenntartja a korábbi uralmi helyzetet. Tehát, hogy a spanyoloknak ott is van egy bázis, megmondom Itáliában is, és a kettő között van egy szárazföldi út, amit a franciák megpróbálnak több helyen is elvágni.
Ez a spanyol-német a föld, ez ma
milyen? Ez ma Belgium.
Ez ma Belgium.
Nagyjából, tehát így nyilván nem teljesen pontosan, de ez a belga terület.
Na, ez is azért érdekes, mert mondjuk, hogyha bár nem jártam olyan sokat Belgiumban, de például sokszor van az, hogy nevekbe vagy valamibe őrzik, hogyha egy másik ország is ott volt, de például Belgiumban ilyen spanyol szálakat vagy spanyol neveket ma például már nem látunk, nem találunk.
Hát spanyol nyelvű lakosság nem nagyon van. Tehát ott ugye a flamand meg francia nyelvű lakosság az, ami létezik a korszakban is, meg később is, nyilván egy ilyen kormányzói elit, ami ténylegesen spanyol, ugye a leghíresebb az Alba herceg, amíg a holland felkelésnek a korai szakaszában, aki ott kemény kézzel próbálja leverni az egész mozgalmat, és hát kevés sikerrel.
Na, hát akkor itt most csak a spanyolokra kitérő után térjünk vissza erre a svéd menetelésre, mert hogy az a helyzet, hogy második Gusztáv Adolf egészen elképesztően sikeres. Valószínűleg ő hadvezérként is kiemelkedő volt, ugye? Tehát ez nem csak arról van szó, hogy hadi szerencse vagy ilyesmi, hanem ő ténylegesen egy nagyon jó hadvezér volt.
Hát nagyon merész hadvezér, az biztos. Tényleg nagy sikereket adott. Tehát az elején, mikor sikerül meggyőznie a német protestánsokat, hogy ő ténylegesen ott el tud érni valamit, és egyre többen állnak mellé, akkor onnantól kezdve már tényleg fel alá szánkázik Németországban, tehát a német-római birodalom területén. Tehát ha az ember csak a térképen követi, hogy először hogy Szászország felé fordul, aztán utána a Rajna vidé, tehát jelenleg ilyen nyugati Németországnak a középső része, aztán van egy bajor hadjárata, és aztán amikor ott is elér sikereket, akkor a végén ugye 1632 novemberében a lütceni ütközetben fog meghalni, ami megint csak ott Lipcse környékén van. Tehát megint visszament a jelenlegi keleti részekre.
Tehát jelenleg fel alá járkált gyakorlatilag, ami viszont azt jelenti, hogy a császári sereg, akik sorra szenvedtek vereséget.
Igen, egyrészt ezt jelenti, másrészt azért is van erre szükség, mert hogy talán ő lesz az első, aki, hát legalábbis aki megfogalmazza, az egészen biztosan első, hogy hát egy Svédország nem túl gazdag ebben az időszakban. Tehát, hogy tud katonákat kiállítani, de aztán, amikor elérkeznek a hadszíntére és táplálni kéne őket, akkor egyrészt a franciáktól kap sok pénzt, majdnem a felét a büdzsének a franciák állják.
Franciák akkor katonákat még nem küldenek?
Akkor még nem.
Csak pénzt.
Igen. De még ugye az is kevés lenne, és akkor ő vezeti be, vagy ő mondja ki legalábbis azt, hogy a háborúnak saját magát kell táplálnia. Ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a katonák a területen összeszedik, amit tudnak. És hát ugye azért, hogyha valakinek fegyver van a kezébe, és elég éhes, akkor elég jó képzettségre tud szert tenni, hogy mi mindent kell átnézni ahhoz, hogy hova tudnak emberek rejteni dolgokat, és mit kell csinálni azzal a lakossággal, hogy eszben jusson véletlenül eldúdosni a dolgokat, vagy ellenállni. Tehát ott már azért elég kemény helyzetek alakulnak ki egymás után, és ugye persze, hogyha egy területen a sereg végigvonult, és azt lepusztította, akkor ott sokáig nem állhat egy helyben, mert nem lesz mit rekvirálni, hanem akkor kell tovább menni, és tehát a politikai szempontokon kívül van egy ilyen logisztikai szempontja is, hogy muszáj mindig újabb és újabb területeket találni, ahol kárt lehet okozni az ellenfélnek, és ráadásul el lehet tartani onnan a hadsereget.
Igen, itt azért most, amikor még az előző adásban beszéltük azt, hogy hány millióan haltak meg, itt ezen a lenne a szakasznál el tudjuk képzelni, hogy hát ez jelentősen hozzájárult ehhez.
Igen, egyébként ne legyen kétségeink afelől, hogy a többiek is. Tehát, hogy ha csak Bethlen Gáborra gondolunk, ott nagyon nagy a lelkesedés a magyarországi hadjárat első szakaszában, ahogy mondtam a múltkor, de hogy aztán ott akad el a dolog, hogy hát valahogy olyan azokat a csapatokat fenn kell tartani. És azért az már, hogy akkor most fizessünk annyi adót, hogy abból lehessen rendesen fizetni a csapatokat, arra már azért a magyar rendek lelkesedése nem feltétlenül terjed ki.
Aha.
És Bethlennek vannak szintén módszerei, tehát hogy az a legelső, hogy elveszi az egyházi birtokokat, és megpróbálja azokat másoknak eladni, hogy akkor abból pénz legyen. De hogy kiderül, hogy arra sincsen igazán nagy kereslet ebben a pillanatban. És a végén, hát szóval a Fehérhegynél azért mindig el szokták mondani, hogy vannak ott magyar csapatok, igen, vannak, csak az a baj, hogy kezelhetetlenek, mert már egy fél éve nem kaptak zsoldot. Tehát ott a környéknek, ők jönnek megsegíteni a cseh felkelést és a cseh mozgalmat, hogy szabaduljunk meg Habsburgtól.
Ez azért messze nem teljes serege Bethlennek, tehát nem erről beszélünk.
Nem, ez csak egy része, de hogy a cseh lakosságnak ilyen iszonyatos mennyiségű szenvedést okoznak azzal, hogy hát egyszerűen valahogyan nekik is kell enni, meg hát ha bár ott vagyok, akkor már elviszem azt is, amire nincsen feltétlenül szükségem abban a pillanatban, hogy mondjuk ilyen szempontból a magyar lovasság az egy híresen nagy fosztogató volt ebben az időszakban, nem onnan nem kellett félteni a többieket sem, mert hát az egésznek tulajdonképpen a anyagi és szervezési háttere még nincs olyan szinten kidolgozva, hogy ez bármi más lehetőség legyen.
Gusztáv Adolf halála viszont ezeknek a protestáns sikereknek gyakorlatilag véget vetett, és következő időszakban lehet, hogy most az találnák logikusnak, hogy akkor lett még egy pár ütközet, és valahogy visszaverték a protestánsokat. Hát itt leginkább arról tudunk beszámolni, hogy teljesen kimerült Európa, lassan minden országa, a franciák is ugye rengeteg pénzt töltek bele, és hogy így lassan megint egy béke fele megyünk, nagyobb összecsapások nélkül, de van egy nagyon érdekes szála ennek az egésznek, kicsit ilyen kémregénybe vagy krimibe illő, az, hogy Wallensteint ismét kinevezi II. Ferdinánd, aztán egy kicsit később meggyilkoltatja. Egyáltalán igaz ez, vagy csak legenda?
Ez teljesen így van. Ugye ez a szakasz a háborúnak, amikor gyakorlatilag a háború egy önálló tényezővé válik, ami gyakorlatilag megállíthatatlan görög előre. Ha megnézzük azt, hogy ugye meghal Gusztáv Adolf, utána az ő kancellárjának, akit Axel Oxenstiernek hívnak, van egy nagyon sikeres projektje. Azt mondja, hogy nem vonulhatunk ki, mert már annyira benne vagyunk ebbe az egészben, hogy nem kockáztathatjuk a presztízsünket, meg a renoménkat, és hogy igenis akkor össze kell rántani egy olyan szövetséget, ami Gusztáv Adolf nélkül is működik, és talóban csinál is egyet, a Heilbronni Szövetség, csak hogy az aztán a 34-ben a Nördlingeni csatában nagy katonai vereséget szenved. És ennek a hatására részben, 35-ben a lutheránus uralkodó nagy része a szász választófélelem vezetésével, aki egyébként a háborús konfliktus nagy részében semlegességet tanúsít, tehát így 30-ban lépett csak be az előző szakaszban, senki nem tudta meggyőzni, hogy bármit is csináljon, sőt a Habsburgok irányában volt inkább lojális.
Annak ellenére, hogy ő is protestáns.
Igen, a szászok evangélikusok, igen. Ez a csoport, ami a fejedelmek nagy részét jelenti, 35-ben aláírja a prágai békét. Tehát a svédek meg a kálvinista fejedelmek magukra maradnak, és hát egy logikus lépés is lehetne akár, hogy jó, akkor abba hagyják a kálvinistákkal, majd lesz, ami lesz, majd visszatérünk rá egy következő alkalommal. Csak a svédek szembesülnek azzal a problémával, hogy ugye ezt említettem az előző adásban, hogy egy hadsereget felállítani sem egyszerű, de aztán fizetni meg még kevésbé.
Igen, és ráadásul nincsenek közel, sőt, nagyon távol vannak az otthonaiktól.
Igen. Már. És hatalmas adósságokat halmoznak föl, részben a főtisztekkel, részben a katonasággal szemben, amit nem tudnak kifizetni, viszont nem is feltétlenül kell kifizetniük egészen addig, amíg nincsen békekötés. Tehát ezeket lehet halaszgatni, lehet ígérni, hogy akkor majd a következő alkalommal majd akkor még a hátralékokat is elküldjük, de ha vége van a háborúnak, akkor nincs következő alkalom, akkor ott fizetni kell, és teljesen világos, hogy a svéd állami vezetés nem fogja tudni kifizetni a seregeit, és ott marad a nyakukon a rengeteg katona, akik igencsak fel lesznek bőszülve, és hát ténylegesen messze vannak mindentől. 30-es évek másik felében már olyan helyzetben vannak, hogy visszaszorulnak a balti partvidékre jóformán, és a sereg állandó lázadás állapotában van. Tehát nem is nagyon tudnak semmiféle manővert csinálni egészen addig, amíg valamilyen tranzakciók révén egy kisebb összeget legalább nem tudnak szétosztani közöttük. De ez világos, hogy nekik tovább kell csinálni. Ugye a franciák szeretnék, hogyha tovább csinálnák, mert hogy nekik az addig jó, amíg a Habsburgokat lefoglalja valami nagy háborúskodás, és akkor valamiféle a francia határ közelében levő katolikus fejlelmeket ért sérelmekre hivatkozva lépnek be. Ugye azt nem mondhatják, hogy a protestantizmus védelmében indulnak, hanem valami közjogi dolgot kell találni, amiben bele lehet kötni, de hát hogy ez azért diplomátának nem olyan nagy kihívás,
gyorsan megoldották,
hogy valamit találjon. Úgyhogy akkor erre való hivatkozással indulnak meg majd a francia csapatok, ami nyilván leveszi a teher egy részét a svédekről, a háború meg görög tovább szemmeláthatólag megállíthatatlanul.
Igen, tehát akkor ez a 35-ös prágai béke, ez olyan túl sokat nem tudott az igazi békéhez hozzátenni, de még a Wallenstein szállat kérlek.
Ja, igen, bocsánat, csak nem elfejtettem. És ugye ennek a háború önálló lényként való létezésének egy nagyon szép példája a Wallenstein, aki a korszak legjobb hadivállalkozója.
És ugye nem ő kapott ki még Gustav Adolftól, ha jól emlékszem.
Nem, az Tilly volt.
Ezeknek a vereségeknek a hatására is hívták vissza Wallensteint, nem? Tehát, hogy azért kell
igen,
a tudás.
Igen, tehát a 20-as években ő bizonyított már egyszer, és már akkor is az volt a probléma, hogy túlságosan is tehetséges volt, és túlságosan is önállóan kezdett viselkedni. Ugye egy viszonylag előkelő, de nem a legelőkelőbb csecsaládok egyikéből származik, egyébként protestánsnak születik, de aztán áttér, és kiderül, hogy ehhez fantasztikus tehetsége van. Megszerez magának Friedlandi hercegséget, amit kifejezetten neki alapítanak ott észak-nyugat Csehországban, és gyakorlatilag politikai tényezővé növi ki magát. Tehát amikor Gusztáv Adolf halála után megint rá van szorulva a császárra arra, hogy valakit kézbe vagy a dolgokat, akkor őt visszahívják, és egyre inkább azzal szembesül a császári udvar, hogy nem tudják kontrollálni.
Ja, egyébként Gusztáv Adolf halála után ugye Habsburg sikerek követték
sikereket. Igen, tehát, de hogy ahhoz kellett már Wallenstein is.
Tehát, ezt akartam mondani, hogy ő itt megint bizonyított, és megint virított.
Igen, és aztán gyakorlatilag amikor már arról szólnak a hírek a császári udvarban, hogy Wallenstein titokban a svédekkel is tárgyal, és lehet, hogy át fog állni, és már senki nem tudja követni, hogy tulajdonképpen mi az ő terve, és mire fogja felhasználni azt a felhatalmazást, amit a császártól kapott, akkor valóban végre egy merénylet vett véget az életének.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön a márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
Így lépünk be 35 után a negyedik szakaszba, amelyik jó sokáig tart, és hát még egy nagyon véres lezárása ennek az egész 30 éves háborúnak. Említettük már Richelieu bíborost, egy nagyon picit elmondott, hogy ki volt ő, mert ugye talán a három testőr és társaiból, egy-két regényből ismerős lehet ez a név, de azért Richelieu bíboros több volt, mint egy bíboros, azt már így említetted nekünk.
Hát kétségkívül, ugye ebben az időszakban, 17. század közepén két olyan vezetője van a francia állami adminisztrációnak, akik egyházi háttérrel rendelkeznek, de a világi hatalom gyakorlásában is nagyon-nagyon fontos szerephez jutnak, és hát egy adott szakaszban igazából ők azok, akik irányítják a francia diplomáciát. Van egy olyan szála is a dolognak, hogy a francia egyház, katolikus egyházon belül próbál nagyon komoly pozíciókat nyerni, tehát hogy egészen elképesztő módon, például a pápai udvarban egy nagyon-nagyon rövid szakasz van, amikor a pápa azt mondja, hogy minden energiáját arra kell fordítani, hogy a protestánsokat valahogyan megfékezzék Németországban, tehát hogy segítse ezt a
katolikus ligát.
Igen, ezt a politikai vonalat. A 30 év nagy részében igazából a spanyolok és a franciák közötti állandó politikai konfliktus és pozícióharcba vonódnak be a pápák, és nem igazán tudnak aktívan szerepet vállalni német területen zajló eseményekbe. Tehát, hogy az egyházi és a világi politika össze is függ valamilyen szinten, de kétségkívül viseli ő. Hát, ahogy említettem, ennek az államrezonnak hívott gondolkodásmódnak a egyik legeklatánsabb példájaként egy olyan domináns pozíciót foglal el Franciaországban, és ilyen Mazarin lesz az utódja a 40-es években, aki hasonlóképpen úgy fog elhíresülni, hogy a katolikus főpap, aki ugyanakkor a legravaszabb diplomáciai fogásokat és a legmorálisan megkérdőjelhető lépéseket fogja támogatni.
És akkor beszállnak a franciák most már haderővel is.
Igen.
És ez viszont megint csak, ahogy a Gustav Adolfnak a kezdeti sikerei, most nem csak kezdeti sikerek vannak, most egyértelműen a Habsburgok, akik nyilván elképesztően kimerültek, gondolom. Tehát mind anyagi forrásokban, mind a Habsburg-Bajor szövetség, szerintem lelkileg is, fizikailag is, emberállományban minden meg kimerült. Itt most elkezdenek vereségeket szenvedni a franciákkal szemben.
Hát igen, tehát innentől kezdve ugye két fronton kell, vagy két nagy fronton kell helytállni, mert ugye, ahogy mondtam, még a 20-as években még a legkevésbé látványos protestáns pozíciók időszakában is van valami helyi ellenállás ott. Itt meg arról van szó, hogy akkor két kifejezetten nagy katonai erőt kell valahogyan kezelni, és ez teljesen látványos, hogy egyre kevésbé megy jól. Egész régióban az látszik, hogy ki vannak merülve, és már mindenki csak arra vágyik, hogy valahogyan be lehessen fejezni, csak hát a háborúnak van egy önmozgása, és nyilván vannak olyan pozíciók, amiket meg senki nem szeretne feladni.
Például a spanyolok se szerették volna feladni akkor a mai Belgium területét, de a franciák itt például alaposan elverik a spanyolokat, ugye?
Vannak nagy francia győzelmek, ugye, ugye pont a spanyol-francia konfliktus lesz az, ami még tovább fog menni, még további 20 évig gyűrik egymást.
Tehát ez még ebből a 30 éves háborúból is megmarad, és még folytatódik gyakorlatilag, igen.
Tehát, hogy nagy csaták vannak, amiket tudnak nyerni a hazókkal szemben, akár a franciák, akár a svédek, azt nem lehet rámutatni, hogy melyik a döntő ütközet.
Aha.
Folyamatosan látszik, hogy szorulnak vissza, hogy kapcsolják ki egymás után a szövetségeseiket, tehát a 40-es években először a szászokat, aztán a bajorokat is elvesztik, mert hogy velük így külön fejvereszűneket kötnek. És
mellesleg ekkora már nem második Ferdinánd van, mert igen, 37-ben meghal. Ez egyébként szintén egy gyengülésnek a jele, mármint ilyenkor nyilván nem jó, hogy az uralkodó, aki eddig vitte az egészet, és relatíven itt ott sikeresen, az most meghal.
Azt hiszem, hogy ez logikus feltételezés lenne, de harmadik Ferdinándról készült egy életrajz, a béke császára saját akarata ellenére, ez a címe.
Oh.
Tehát igazából nincs akkora nagy különbség második és harmadik Ferdinánd, ugye apa és fia egyébként, mentalitása között, csak egész egyszerűen az anyagi lehetőségek fogynak el, az energia fogy el, és mindenki belefárad ebbe a hosszú háborúba. Tehát gyakorlatilag azért van, hogy ugye 1940-es években egy iszonyatosan hosszú procedúra, de legalább megindul, hogy először kitalálják, hogy egyáltalán hol legyen ez a kongresszus, kiket hívjunk meg, és ez ha jól, most nem akarok hülyeséget mondani, de 42-ben lenne. Tehát még 6 év lesz utána, amíg ténylegesen
sikerül tényleg lezárni. Amíg tényleg lesz béke. Eközben olyan dolgok történnek, hogy a dánok ezúttal a Habsburgok oldalán szállnak be. Csak hogy
igen, ez egy, hát vannak ilyen, igen, ez egy sokat vitatott dolog, hogy ők beszálltak, vagy pedig belerángatták őket a svédek. Tudnék, nincsen teljesen nyilvánvaló provokáció a dolog mögött. Ugye ez, majd gondolom, hogy még rátérünk az erdélyi szárra is, ez ott is jelentős szerepet fog majd játszani, de hogy egyszer csak a svéd fősereg fogja magát, és kivonul Morvaországban van éppen akkor, tehát nagyon közel itt a magyar határhoz, és felvonulnak északra, és egyszer csak bevonulnak a dán területekre, ugye a Dánia nagy része az a félsziget, Jütland, azt teljesen elfoglalják, és azt hangoztálják közben, hogy itt rettetes provokációk történtek, ami miatt nekik muszáj volt már közbelépni. Azt tudjuk, hogy voltak tárgyalások a Habsburg uralkodó és a dánok között, de hogy igazából ilyen nagyon látványos dolgot a dánok még nem csináltak addig, amíg a svéd, egyébként a svéd államvezetés adja ki a parancsot, tehát nem a generálisnak a döntése, hogy most ő szeretne mindenképpen 1000 kilométert észak felé haladni, hanem kap egy erős utasítást, hogy na most van itt az alkalom, hogy akkor a dánokkal a már régóta folyó
dinasztikus
problémáinkat legalábbis egy jó részét az rendezzük.
Eközben Erdélyben.
Igen. Ugye Erdélyben 29-ben meghal Bethlen Gábor, és egy hát rövid, ám de annál zavarosabb időszak után első Rákóczi György kerül a trónra, aki megörökli részben a Bethlen Gábor kapcsolatrendszerét, de talán még inkább jellemző rá, hogy egy nagyon erős késztetést érez arra, hogy ő megsegítse a protestantizmust. Nem akkora missziós tudattal rendelkezik, mint Gusztáv Adolf, de nagyon-nagyon feltűnő az, hogy neki ez személyesen mennyire fontos. Olyannyira fontos, hogy hát egyrészt bejelentkezik Gusztáv Adolfnál, amikor a nagy sikerek vannak. Csak hát az a baj, hogy hát ő ugye messze is van, meg is mondja a svéd királynak, hogy azért neki kéne anyagi támogatása ahhoz, hogy tudjon hadakozni. Annak a svéd királynak, akinek magához sincsen, ugye elég pénz a
hadseregre. Őt is a franciák pénzelik, igen.
Úgyhogy ez nem csodáljuk, hogy Gusztáv Adolf miközben nagy sikerei vannak, nem kezd el azonnal a erdélyi segítség után kapkodni. Viszont ez ugyan idegesíti Rákóczi Györgyöt, tehát hogy vannak elég dühös reakciói, de nem adja fel, hanem újra és újra megjelentkezik és próbálkozik, és egy teljesen abszurd szituáció jön létre, hogy folyamatosan lepattan a svéd államvezetésről különösen. A franciák még csak-csak több érdeklődést mutatnak, de a svédek egy adott ponton valamiért eldöntik, hogy ez komolytalan ez az ember, és vele nem akarunk feltétlenül semmit se. Úgyhogy ha 42-ben nem Morvaországban lennének éppen a svéd seregek, és nem lenne elérhető távolságban a svéd tábornok számára Rákóczi György udvara, és nem vetné föl saját hatáskörben neki még egyszer, hogy hát most itt vagyunk, akkor nem akarunk együtt működni, akkor valószínűleg soha nem lép be Rákóczi György a 30 éves háborúba. Így viszont igen, ugye van egy szövetségi szerződés, és aztán 44-ben ő is elindítja a csapatait Magyarországon.
Magyarországon, tehát ugye nyilván itt a Magyarország, a háromfelé szakadt Magyarországból leginkább a Felvidéket értjük most ez alatt, ami egyébként Habsburg kézen van. És ez ellen a Magyarország ellen indul meg, jól mondom?
Hát ezen a Magyarországon, tehát igen, valóban a 19. században már Felvidéknek hívott területen.
Igen, bocsánat, nem, csak, hogy
persze ez csak helyezni. Igen. Ez a történészeknek a kedves specifitása.
Viszont akkor itt most ki ellen indul meg Rákóczi György?
Ő tehát harmadik Ferdinánd ellen indul el, és pont hát ez lesz az egyik problémája, hogy meddig terjed az ő hatásköre. Mert hogy ellentétben Bethlen Gábor első nagy hagyalátával, ami nagyon észszerű volt Magyarországon, itt úgy Isten igazából nem nagyon sikerül helyi segítségeket szerezni.
Tehát mondjuk elmegy Kassáig, és ott nem talál semmilyen helyi segítséget, viszont ellenállást meg annál inkább, vagy hogy képzeljük ezt?
Inkább semlegesére törekszenek a helyi erők.
Különösen... Akkor itt nagy összecsapások magyar és magyar között nem feltétlenül vannak?
Hát attól függ, mekkora léptéket akarunk, de hogy valóban olyan Isten igazából nagy csaták azokat nem tudunk feljegyezni. De hát ugye ennek többek között az az oka, hogy a időközben eltelt több mint 20 év, ha jól számolom, amelyben Pázmány Péter és társai nagyon nagy sikereket értek el. Ugye az ő stratégiájuk az, hát sok mindent csináltak párhuzamosan, de azt nagyon tisztán látták, hogy legelső lépésben, ha a főurakat meg tudják győzni a katolicizmus igaz hit voltáról. Ez részben valóban egy lelki gondozást, vagy egy érzelmekre és ható valóban egy vallási jellegű meggyőzés, részben pedig, hát, hogyha az ember nézi a karrier lehetőségeket, akkor szintén arrafele hajlik, vagy arrafele leng a zászló. Tehát, hogy ebben nagyon sok sikert arattak, és egész egyszerűen, amikor Rákóczi György elindul, akkor már igazán nagyon komoly főúr, aki protestáns lenne, az nagyon-nagyon kevés van, aki mellé áll.
Á, értem.
Viszont ott van annak a Habsburg mellett kiálló Eszterházi, a Veselényiek, az összes többiek, tehát egy még fiatalon Zrínyi Miklós is feltűnik a 1644-ben a császári oldalon a seregben, tehát hogy sokkal kisebb lesz a helyi támogatottsága, és különösen gondja lesz akkor, amikor eléri a határt, mert akkor egyszer csak
akik... Cseh-magyar határól beszélünk?
Igen. Akik amúgy azt mondták, hogy jó, akkor mégiscsak támogassuk, elkezdik mutogatni neki az aranybulla vonatkozó passzusát, miszerint a határon túl ők nem kötelesek szolgálni. Amúgy a magyar királyt nem kötelesek szolgálni, tehát ez nem, ugye Rákóczi Ferenc, vagy a Rákóczi Györgyöt nem választja senki magyar királyá, még arra sem tudunk, hogy egy konkrét terv lett volna, de hát a nemesi jogok azok hirtelen akkor aktiválódnak, és azt mondják, hogy hát őnek idáig tart az érdeklődésük, miközben a másik oldalon meg a svéd helyőrség várja, hogy akkor jönnek végre az erdélyi és magyar seregek, akik felmentik az ostromlott Olmützöt például.
Értem, és akkor Rákóczi György a megtizedelt, vagy a maradék seregével nem akart szégyenszemre feltűnni, úgymond a svédeknél, vagy mi történt ilyenkor?
Hát ugye azért egyrészt Rákóczi György nem különösebben jó hadvezér, tehát ez a túlzási menően óvatosnak tűnik a leírások alapján, tehát az biztos, hogy kockázatvállalás az számára nem...
Nem volt opció.
Hát ezerszer is meggondoltam, hogy bármit is csinált volna, és nem szívesen, tehát hogy ilyen nagy merész sportják, amik mondjuk majd Tököli Imre lesz híres róla,
később, igen.
Az rá abszolút nem jellemző, ami ugye ez a gyors siker, nagyon látványos, ugyanaztán elvesztjük egy pár hónapon belül a megszerzett dolgokat, de akkor mindenki arra fog emlékezni, hogy mekkora sikereket alattunk, tehát ez Rákóczi Györgynek teljesen idegen. Neki azzal kell szembesülni, ezt ugye korábban már finoman jeleztem, hogy mikor oda elindul, a svédek meg elindulnak Dánia felé.
Igen.
Ő ott eléggé kétségbe esik, hogy most meg egyedül kell kitartania itt a saját frontján, 1000 kilométer távolságban a következő szövetséges serettől. Sok frusztrációt az ügyet, és nem sok a motivációja egy után. És ráadásul, amit aztán szinte megtörténik 45-ben, ugye ő kikérte az oszmánok engedélyét, kapott is valamennyit, de hogy aztán közben van egy oszmán-Habsburg béke aláírási folyamat. 42-ben megkötötték, meghosszabbították az addig is érvényben levő békét, és hogy mennek a követség a két udvar felé, viszik a dokumentumokat, és hát a Porta úgy gondolja, hogy amíg ki nem fizetik a Habsburgok az abban szereplő összeget, addig ne nagyon húzogassuk a bajszukat. Tehát, hogy biztos, ami biztos, akkor az erdélyi felelő maradjon csak abban a hét vármegyében, amit ő már elfoglalt, és ami korábban is ugye Bethlen Gábornak az uralma alatt, tehát az egy stabil pont, de hogy ennél többet ne csináljon. Ekkora jön neki a svédek. Úgyhogy akkor Rákóczi György meg azt mondja, hogy jó, akkor becsületbe legyügy, hogy ezt én nem fogom most itt távolról nézni a svédeket, oda megyünk, de hát minél gyorsabban igazából ezt valahogyan le kell zárni, mert különben még a fényes sport a részéről is problémáim lesznek. Ah. És valóban kap egy olyan, tehát a Habsburg oldal ad neki egy olyan béke javaslatot, amit egész egyszerűen el kell fogadnia, mert hogy az összes követelését jóformán sikerül érvényesítenie.
És akkor így jutunk el lassan a Westfáliai békéig 1648-ban, ami lezárja ezt a háborút, kivéve, hogy említettük, hogy a spanyolok meg a franciák azért még folytatgatják, de itt azért gyakorlatilag egy ilyen sok béke, sok apró béke, meg egy hosszú diplomáciai folyamat ez már, igaz? És 48-ra úgy jutunk el a békéhez, hogy előtte lévő években már csak kisebb összecsapások vannak, és már igazából a béke felé megy egész Európa.
Hát a manőverezgetés azt a célt szolgálja, hogy a béketárgyalásokon minél jobbak legyenek a pozíciók. Senki se kockáztassa azt, hogy elveszíti a seregét, de azért legyenek olyan nyomásgyakorló eszközei, amik látványosan. Tehát még az utolsó évben is a svéd sereg Prágát megszállja. Ráadásul ugye a vár felelő oldalt. Tehát csak a felét sikerül elfoglalni, de az a vár.
Ja, értem.
Ugye ennek köszönhető az, hogy a svédországi múzeumokban rengeteg olasz reneszánsz festményt találunk, mert azokat Rudolf gyűjtögette annak idején, és akkor ez az az alkalom, amikor szépen magukkal viszik majd a éjszakra.
Kijelenthetjük, hogy itt a háború negyedik szakaszában a Habsburgok és a Katolikus Liga vereséget szenvedett, nem?
Hát tulajdonképpen ahhoz képest, hogy ők neki mik voltak a céljaik, a politikai céljaik mindenképpen, ahhoz képest valóban vereséget szenvednek. Nyilván azért a békekötésnek van egy kompromisszum része is, tehát hogy nem mindenben. Ugye mi az, amit leggyorsabban feladnak a protestáns oldalon? Hát a csehek.
Aha.
Hát, hogy, mert hogy őket már nem képviseli senki jó ideje. A cseh királyá választás, meg a csehországi trónfosztása a Habsburgoknak az már a kezdet-kezdetén sem volt nagyon népszerű, tehát azt soknak tartották, elég sokan a protestáns Európában is, és hát itt teljesen átengedik a Habsburgoknak a Csehország fölötti rendelkezést. Viszont cserébe ugye nem csak a vallásgyakorlatnak a rendjét szabályozzák, gyakorlatilag eltörlik a cuius religio elvet, tehát aki a föld, azért a vallás, hanem megállapítanak egy norma évet, 1624-et, és azt mondják, hogy ahhoz képest további változtatásokat nem akarunk látni. Ezért lesz az, hogy például amikor Fácban, ahova visszaengedik végül, hanem is a Frigyes, de a fiát, következő generációban kihal a dinasztia, és egy mellékág, egy katolikus mellékág veszi át az uralmat, de hogy nem tudják már megváltoztatni a Fácnak az alapvetően protestáns jellegét, hogy Heidelberg továbbra is egy, egy kálvinista jelenlőtságú egyetemmel fog rendelkezni. Csak éppen felhúznak mellett egy jezsuita kollégiumot is, mert hogy azért tudnak pénzt szerezni, de hogy a kényszerítő ereje már abszolút nincsen annak, hogy ki az uralkodója.
A Veszfáliai békében voltak nagy területi elcsatolások, mint mondjuk az első világháború utáni békében, vagy azért nagyjából minden maradt úgy, ahogy a háborút megelőzően?
Inkább azt mondanám, hogy hosszú terület, tehát egyes örökségekkel kapcsolatos konfliktusokat eldöntenek a békében. Például nagyon látványos, egyébként, és ez nagyon, nagyon sokat elmond a békekötésről, hogy az egyik leghosszabban vitatott probléma az a Pomeránia ügye, ahol kihal a dinasztia, és mind a svédek, mind a brandenburgiak bejelentik az igényüket. Ugye ezek egy oldalon harcoltak.
Ja, igen, jogos.
És nagyon-nagyon sokáig megy a meccs, hogy akkor pontosan mi is történjen, és aztán végül ketté osztják, ami aztán a továbbiakban, a század második felében több háborúskodáshoz fog majd vezetni. Tehát, hogy ilyen esetek vannak, és ugye vannak azok, amikor a szintén már régóta húzódó önállósodási folyamatok végére érnek. Ugye ez az a dokumentum, ugye a dokumentum együttes, amikor Svájcnak is a különállása.
Tehát nem megszületik Svájc.
Igen, tehát ugye hát nehéz megmondani, mikor születik meg Svájc, mert hogy igazából már régóta úgy működnek, ahogy azt továbbá is fognak, csak hogy ez az a pillanat, amikor erre kapnak egy pecsétet, hogy ez akkor rendben is van. És ugye Hollandia is hasonlóképpen, de ez úgy kell elképzelni a tárgyaláshozatot. Ugye előtte rengeteg olyan béke van, amit külön-külön kötnek uralkodókkal. Ugye már említettük a Lübeckit, a Prágait, ezek mind egy-egy része. De most az a céljuk, hogy egy univerzális békét kössenek, ami mindenki kiterjed. Elben mindenki jelen is van, mondjuk pont az erdélyeket, amikor megjelennek, akkor nem különösebben szívesen látják, mert úgy vannak vele, hogy rengeteg problémát fog okozni még annak még az erdélyi igényeknek a beépítése is, és hát egy kicsit a diplomaták valószínűleg örülnek, amikor Rákóczi György külön békét köt 1645-ben. Nyilván elmondják, hogy micsoda arcul csapás a szövetségeseknek, és hogy ez nem volt tisztességes.
De
az békefolyamat részéről viszont ez tulajdonképpen nem olyan rosszul jön számukra, és hogy ami mégis feltűnő, hogy a spanyol-holland béke az már 48 elején megszületik. Tehát az ugyanott írják alá Münsterbe, mint ahol egyik a két városnak, ahol tárgyalnak, de az már egy külön iratként megszületik, és aztán majd ugye az év vége felé lesz a két párhuzamos aláírt Münsteri és Osnabrücki béke, amit közösen szoktunk Veszfáliai békének hívni.
Jó, akkor csak nagyon röviden, mifelé tettünk itt lépéseket ezzel a háborúval, és ennek lesz zárásával. Például tettünk-e lépéseket afelé, hogy Európa viszonylag össze tudjon fogni később majd az oszmánok ellen? Vagy tettünk-e lépéseket a későbbi, hát gyakorlatilag szabad vallásgyakorlás felé? Tettünk-e lépéseket afelé, hogy később a Habsburg és a porosz birodalom egymással szemben, ezt már több száz évvel később lép fel? Tehát, hogy Európának a hatalmi egyensúlya kialakult, mondhatjuk?
Ami egészen biztos, az a felekezeti együttélés kérdéseinek a tisztázása. Kialakulnak olyan keretek, amit aztán nagyjából egészében be is tartanak a továbbiakban. Nagyon részletesen van szabályozva, és ha még nem is mondanám azt, hogy a modern tolerancia kezdete, és erre nagyon, nagyon szokták az eszmetörténészek a hangsúlyt helyezni, hogy ne higgyük azt, hogy az embereknek átalakult a gondolkodás egyik pillanatra a másikra, és értéket kezdtek látni abban, hogy itt sok színűség van, hanem csak egész egyszerűen arról volt szó, hogy belátták azt, hogy 30 év háborúskodás után muszáj valami politikai megoldást találni.
Több millió halott, kimerült gazdaságok, gondolom volt, aki rengeteg veszteséget szenvedett, még ha ő életbe is maradt, éhezett éhínségek, tehát...
Így van. Tehát, hogy mindezt kockáztatjuk akkor, hogy ha fegyverrel próbáljuk ezeket a dolgokat elintézni. Tehát nincs más, mint ilyen kisebbik rosszként tolerálni azt, hogy a társadalom egyik része az más gondol, mint mi. És igazából ez majd a felvegesodással jön el az időszak, amikor ténylegesen ezt elméleti síkon és magánügyként fogják értékelni, amiben nem illik beleszólni egy szekuláris állam részéről.
Megérkezik a filozófiai háttér is gyakorlatilag.
Hát tulajdonképpen igen, meg hogy átkerül az uralkodói, vagy nem tudom, az elitnek a közgondolkodásába is ez a szemlélet. Ami a politikai részt illeti, hát itt azért Európa erőinek egységesülés vagy összefogás az nem igazán fog a későbbiekben sem megvalósulni, tehát ugye a török ellenes háborúk azok majd egyrészt jóval később jönnek, tehát még egy 35 évnek el kell telni addig. Másrészt nagyon rövid ideig tartani tényleges európai egység van a háttérben, tehát a francia támogatás, ami legalább nem kezdenek egy újabb háborút a Habsburgokkal szemben, amíg a folyik a magyarországi visszaszorítás az oszmánoknak, az talán egy-két év, tehát az nem sokáig bírják ők sem a feszültséget. Amit szokták mondani, vagy amit klasszikusan Westfalenhoz szokás kötni, az a szuverén államok kialakulása, tehát hogy a német-római állam, vagy birodalom, az véglegesen egy ilyen államok fölötti keretté változik. Tehát amikor véglegesen eldől az, hogy a császárnak van-e szuverenitása, vagy a fejedelmeknek van szuverenitása, és ez volt a régi tézis legalábbis, hogy így derül ki az, hogy ezek az államok külön önálló politikai aktoroknak számítanak, akinek teljes joguk van a diplomácia működtetéséhez, és szövetségkötéshez, és bármiféle ilyen állami külpolitikai cselekvéshez.
Majdnem azt mondtam volna, hogy talán a nemzetállamok elődei, de hát azért ez nem igaz, mert Németországban legalább az említett fejedelmek fele most egy nemzet.
Igen, és ugye pontosan ezért szokták bírálni ezt a megállapítást, hogy tulajdonképpen akkora különbség nincs, mert ugye korábban is volt egy csomó dolog, ami később is lesz. Sok minden, amit később látunk, az már korábban is működött, és viszont az a szintű nemzetállami különállás, amire mondjuk egy jelenlegi diplomáciai közegben van példa, az meg még azért nem születik meg, mert tulajdonképpen fennmarad egy birodalmi közeg, ami ha sokkal több egyeztetés árán is, de valamilyen szinten még mindig képes egységként működni.
Kármán Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Elképesztően sok dolog történt a 30 éves háborúban, de úgy gondolom, hogy talán a lényegi részeken sikerült végigmennünk.
Én köszönöm, hogy itt lettem.
Kedves hallgatók, nektek pedig a figyelmet köszönjük, köszönöm. Én búcsúzok, Rédai Gábor, de nem csak én, hanem Katona Csaba társszerkesztő, valamint Román Balázs és Hampuk Riárd producerpárusunk is. A 30 éves háborúnak két adás alatt a végére értünk, úgyhogy valami mással jövünk majd a következő héten, de addig is, amit ma mondtunk, az már kétségtelenül történelem.
Ez egy Béton podcast.